Szia Tibi! Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem. Azt, amit elmondtál az álomba, én onnan kezdeném, ahogy felhozza bennem a lélek. Először is, hát tényleg olyan hála van bennem, és örülök atyánknak, akit hallhattam általad, és örülök annak, hogy. Annak, hogy jelzett általad is, hogy nem engedett el, mert az az igazság, hogy sokszor mostanában még azzal is megvádoltam, hogy teljesen magamra hagyott, és hogy még csak egy, most ez szégyen kimondani, de ilyen gondolatok is forogtak bennem, hogy biztosan elhagyott Isten már teljesen, hiszen még egy utitársnak se jelzett esetleg, hogy nyúljon utánam, vagy bármi. Persze ez a gondolat, ez mind ugye engem tükröz, az én egómat, az én gondolkodásmódomat, elbukott gondolkodásmódomat is, bűnös, egoista mi voltomat tükrözi, de tényleg eljutottam erre a pontra, hogy ennyire lesüllyedtem azáltal, hogy ugye nem beszéltem. Az álomban többször említetted a fegyverzetet. Visszaigazolásképpen szeretném elmondani a tegnapi álomképet, amit kaphattam tegnap éjjel, amikor is azt láttam, hogy egy autóban ülök, és ül mellettem egy ismerős ember, aki a faluban lakik, egy hölgy, és ő ült mellettem, és vittem valahová. Igen ám, csak mentem volna az autóval, el is indultam az autóval, de akárhogy próbáltam ráadni az autóra a világítást, egyszerűen nem tudtam ráadni a világítást, nem tudtam ráadni a fényszórót. Míg nem észrevettem azt, hogy ahogy az autókon ugye ott van az a kar, amivel a fényszórót, amivel a világítást rá tudjuk adni, nem volt ott a helyén. Tehát nem volt ott a kormány mellett. Hiányzott ez a kar róla, amivel a világítást rá tudom adni. Majd pedig hirtelen magamra néztem, és eszembe jutott, hogy a derekamon van egy ilyen öv. Olyan öv, mint ami a rendőröknek van, ugye, amiben a fegyvert és a bilincset szokták tartani. Általában ugye a fegyvert szokták ebbe tartani, tehát az a, nem tudom, a pontos megnevezését, az a fegyvertartó, az az öv, amivel ők fel vannak kövezve. Egy ilyen volt rajtam, amiben nem volt fegyver. Viszont nem is kellett, hogy fegyver legyen benne, mert az a kallantyú, amivel a világítást az autókra rá lehet adni, az a kallantyú, az az én övemen volt rajta, a derekamon. És valahogy eszembe jutott, hogy nem is a kormánynál van az a kar, amivel a világítást rá kell adni az autóra, és amivel világítani kell, hanem az az én övemen van rajta, ami rá van csatolva a derekamra. És próbálkoztam ezzel ráadni a világítást, ami ugye az övemen volt, ez a kar, a fegyvertartó övemen, és ahogy próbálkoztam volna ráadni a világítást, egyszerűen a kar letört. Letört, és nem tudtam azt, hogy innentől kezdve hogy fogok világítást adni az autónak. Ez volt az álomkép, amit igazából nem érthettem, és most sem értek tisztán. Amit egyértelműen értetek, az az, hogy nem világítok, tehát nem tudok világítani. A másik, amit megértettem, hogy ugye letört ez a kar. Letört ez a kar, és egyszerűen az az igazság, hogy kétségbe is voltam esve, és vagyok is esve, hogy ez most valójában mit jelent, hogy esetleg azt, hogy végleg letört ez a kar, és nem tudok a Krisztus testében tovább benne maradni, és végleg elvesztem. vagy fogalmam sincs, hogy ugye mit jelenthet. Azt is megérthettem az álomképből, hogy fegyvertelen vagyok, tehát nem volt nálam fegyver, de nem is szükséges, hogy fegyver legyen nálam, ugye? Egyből eszembe jutott, amit te is említettél az álomképben, amit elmondtál, a fegyverzet. Ugye, ahogy atyánk felövez minket az igazság szeretettel, és ugye az öv maga az igazság szeretetet jelenti, hogy azt mondta az Efézusi levélben, hogy azzal legyünk felövezve, övezzük fel magunkat az igazság szeretettel. És megérthettem annyit még, hogy nem fegyverre van szükség, mert az én fegyverem az az, hogy világítást gyújtsak, hogy tudjak világítani, akár a faluban, az embereknek, akár legfőképpen ugye a saját magam sötét életébe, a sötét autómban, a sötét világban, ahol járok, a saját autómon tudjak világot gyújtani, világosságot gyújtani, mert sokkal inkább az ugye az egyik legfontosabb dolog, hogy az én sötét világomban világosság gyújjon. És ugye azt láthattam, hogy ez a kar letört. Nem értem, és nem tudom, csak bizakodni tudok abban, hogy azáltal, hogy kaptad ezt az álmot, és kaptam jelzést máshonnan is, Attila részéről is, nem személy szerint, nem személyre szólóan, de mindjárt azt is el fogom mondani, hogy talán vissza tudok térni, és újra világítani. Sokkal inkább azért is, mert egyre inkább érzem azt, és megértés eljut talán a szívemig az, hogy igenis mennyire fontos, hiszen tapasztalom azt, hogy mióta nem beszélek, azt mondtad, hogy azt láttad, hogy fehér lovakat simogatok. Ezt bizonyságul szeretném neked elmondani, hogy mióta elég régóta ugye nem beszélek, és nem teszek bizonyságot. Ez azt jelenti, hogy mivel az interneten nem beszélek, én a valóságban sem teszek tulajdonképpen bizonyságot. Azt nem mondom, hogy teljesen elszakadtam atyánktól, de nagyon jó úton haladok afelé, hogy ez sajnos bekövetkezzen. Isten könyörüljön rajtam is. Kívánom és kérem, hogy ne engedje meg azt, hogy teljesen elszakadjak tőle. Visszatérve a fehér lóra, amit simogattam, január óta folyamatosan betegek vagyunk. Én is, és Lőrinc is. Olyan szinten, mindenféle betegséget összeszedtünk, tehát egyszerűen nem tudunk belőle kigyógyulni. 2 hétig betegek vagyunk, 1 hétig nincs bajunk, majd 1 hét letelik, és utána ismét betegek vagyunk. Torokfájástól kezdve láz, orfolyás, köhögés, izomfájdalom, minden, amit el tudsz képzelni, mindenen keresztül mentünk, és folyamatosan csak jön, ugye, ami beszédes az, hogy folyamatosan folyik az orrunk, és folyamatosan köhögünk, ugye, hogy folyamatosan a mocsok az ott van bennünk, és jönne ugye kifelé belőlünk. Csak valószínű azért nem is történik meg a gyógyulás teljesen, mert ugye nem beszélek, tehát lelki szinten belőlem akkor jön ki a mocsok, hogyha én azt kibeszélem, hogyha én azt elmondom, mint amit már nagyon sokszor megérthettem atyánktól. És ez ugye nem történt meg, nem történik meg. Igazából azt se tudom, tehát volt, hogy nekiültem, és nekiálltam bizonyságot tenni, de egyszerűen nem jöttek szavak, nem tudtam, mondhatom azt, hogy nem tudtam bizonyságot tenni. Talán azért, mert túlságosan én akartam, nem tudom, talán azért, mert szívemben akkor nem éreztem még azt, amit talán most érezhetek, miközben elkezdtem neked beszélni, hogy mennyire jó is az, amikor az ember tud bizonyságot tenni, és mennyire könnyebb volt az életem akkor, amikor beszéltem, amikor felhozta a nyomorúságaimat, vagy megértést adott, vagy bármi, és azt elmondhattam. És igen, ha az interneten, akkor az interneten. Sajnos vagyok annyira gyarló, hogy ha az internet nem lenne, én senkinek nem beszélnék. Ezért kegyelem az, hogy van internet, és atyánk megadta ezt a lehetőséget, hogy tudjunk rajta beszélni, mert vagyok olyan gyáva és beszari, hogy élőben sokkal nehezebben megy megszólalni, illetve bizonyságot tenni. Nem mondom azt, hogy nem történt meg, nem voltak ilyen gyönyörűséges bizonyságtételek, akár szemtől szembe, de ha az inter, ugye én az interneten kezdtem el beszélni, és mivel az interneten beszéltem, és egyre többet és többet adott atyánk, ami az út elején rengeteg megértést, mindent adott, azáltal növekedett bennem a hit, és azáltal jött a bátorság ahhoz, hogy én élőbe is tudjak emberekhez szólni. Ez ismételten az én szégyenem, hogy a valóságban ugye nincs ennyi hitem, nincs ennyi bátorságom, tehát ez az én szégyenem és az én gyávaságom az, hogy atyánknak az internetet kellett használnia, és arra buzdított, hogy az interneten, ugye akár YouTube-on, akár beszélgetésekben tegyek bizonyságot, mert igen, ilyen gyáva vagyok sajnos, hogy élőben nehezebben ment. De mégis azt láthatom és azt tapasztalom, hogy minél többet beszéltem az interneten, annál inkább nagyobb volt a bátorság a valóságban, és annál inkább erősödtem, úgymond a hitben. Tehát most már ezt is beláthatom, és ez is eljutott a szívemig. Amit még felhoz atyánk ezzel kapcsolatosan, hogy a hűtlenség, tehát ezt mutatja atyánk, és ezzel szembesített, és ezt is bizonyságul szeretném elmondani, hogy nem csak neked, hanem mindenkinek, aki hallani fogja ezt a felvételt, hogy az az igazság, hogy tegnap meghallgattam Attilának az egyik felvételét, és nagy megdöbbenésemre az Eddától a Hűtlen című dalt kezdte el felolvasni, azt adta neki a lélek. Ahogy meghallottam és elkezdte felolvasni, szinte én ledermedtem, összeszorult a szívem, és mondhatom azt, hogy beleszédültem ebbe az egészbe, ahogy hallhattam, mert nekem ez a dal volt az életem egyik meghatározó dala, és az egyik kedvenc dalom, ami már teljes egészen 5-6 éves koromban, sőt, még korábban eljutott a fülemig, és hallhattam, és onnantól kezdve valójában ugye belopta magát a szívembe, és végigkísérte az egész életemet. Nagyon szerettem ezt a dalt. És így érthettem meg, ez volt a tetőpontja annak, amikor is atyánk rámutatott a hűtlenségemre, amivel már korábban is próbált szembesíteni. Tehát ezt már hónapok óta jön a szívemben, a hűtlenség szó, és az, hogy hűtlen vagyok. De valójában csak most kezdem megérteni, hogy ez a hűtlenség, tehát nem az, hogy megérteni, hanem, mert ezt nem lehet megérteni, sokkal inkább fontosabb az számomra és mindenki számára, nem a megértés a fontos, hanem az, hogy a szívig eljusson az az érzés, az a szembesülés, amit mutatni akar atyánk, mert lehet nekem egy csomó megértésem, mint amiket meg is kaptam atyától, lehet nekem rengeteg megértésem, Mondhatok én olyan megértéseket, ami eget és földet renget, hogyha az én szívemig nem fog az eljutni. Ezért sokkal inkább fontosabb az, hogy tehát a megértéseket is azért kapom, és azért kapjuk, hogy előbb-utóbb eljusson majd a szívig, mert akkor fog beteljesedni. Akkor történik meg az, hogy beteljesedett és elvégeztetett, amikor a szívig eljut egy-egy megértés. És a tegnapi nap folyamán eljutott a szívemig az, hogy mekkora hűtlen vagyok. Értettem én eddig is, és tudtam magamról, hogy igen, bizony, hűtlen vagyok, de, hogy mondjam, van az a pont, amikor, tehát addig mondhatom azt, hogy még fájni sem fájt az, hogy hűtlen vagyok. Tehát a megértéssel ennyire jutottam, hogy az agyam értette és tudta, a test tudta, hogy hűtlen vagyok, de a szív nem tudta ezt felfogni, a lélek nem tudta ezt felfogni, és az az igazság, hogy amíg csak az agyamig jutott el, a tudatomig, addig nem is fájt. Addig nem is tudtam én ezt megbánni. Tehát nem fájt nekem az, hogy hűtlen vagyok. Azt is elmondom, hogy miért nem fájt, hogy hűtlen vagyok. Azért nem fájt, mert egész életemben így éltem az életemet egy hűtlenként. Atyánk azt a szót adta, hogy a tökéletes hűtlen. És én most kimondom azt, ami jön a szívemre, nem számít, hogy valaki meg fog-e sértődni, vagy nem, de Levikét juttatta eszembe, hiszen neki az ő elmondása szerint azt mondta az atyánk, hogy a tökéletes langyos. Nekem viszont azt mondta, hogy a tökéletes hűtlen, és az az igazság, hogy megrémisztett ez a kijelentés, mert én nem szeretnék a tökéletes hűtlen lenni. Nem szeretném azt, hogy ebbe az állapotba maradjak. Nem szeretném, lehet, hogy önzőség, amit most mondok, de nem szeretném sem magamat, sem a családomat, sem a körülöttem élő embereket, de legfőképpen ugye a családomat, nem szeretném veszélybe sodorni az én hűtlenségemmel, és egyszerűen megrémiszt, és az a tudat, hogy tudom, hogy az én hűtlenségem miatt, és a szívem is érzi, hogy az én hűtlenségem miatt szenved a családom, mert igenis vannak benne szenvedések, vannak problémák, óriási problémák, amióta én elhallgattam. Úgy a gyermekemmel kapcsolatosan, úgy az én lelkemmel kapcsolatosan, úgy másokkal, más családtagokkal kapcsolatosan. Nos, hogy visszatérjek a hűtlenségre, hogy egész életemben ugye végigkísért a hűtlenség. Atyánk tegnap ezt mutatta, hogy hogyan kísért végig egész életemben a hűtlenség. Úgy, hogy már elég kiskoromban, gyermekként megtapasztaltam a hűtlenséget. Hogyan találkoztam a hűtlenséggel? Hát a féltékenység által. Ugye, hogy esetleg ugye láthattam akár szüleimen azt, hogy ugye házasok, és hát a féltékenység bekövetkezett, és emiatt ugye, tehát a legtöbbször a hűtlenség miatt van jelen. Még akkor is, hogyha fizikálisan nem történik hűtlenség, akkor is a féltékenység az már előidézi a magát, ugye a hűtlenséget. És egész gyermekkoromban ugye ez már elindult, ráadásul ott volt az apukám, az édesapukám, aki ugye egész gyerekkoromban már, tehát fiatalként elhagyott, és én ezt a hűtlenséget rávetítettem, és eleinte fájt a hűtlenség, aztán ahogy fölfelé cseperedtem, tinédzser lettem, idősödtem, és lettek párkapcsolataim. A hűtlenséget elkezdtem tapasztalni a barátaimon, hogy a legtöbb barát, ugye, akik legjobb barátaim voltak, barátnőim voltak, azokban mind ugye csalódnom kellett, vagy pedig elhagytak. Aztán ugye pedig jöttek a szerelmek, ahová vittem a féltékenységet, és vittem ennek a hűtlenségnek az érzését, aminek ugye az lett a gyümölcse, hogy én próbáltam görcsösen, illetve nem görcsösen, hanem még ha én hű is voltam, úgymond egy ideig, olyan féltékenykedésben voltam mindig, és állandóan attól féltem, hogy hozzám hűtlenek lesznek, hogy pontosan ezzel taszítottam bele a másik félt, ugye, a hűtlenségbe, aminek ugye az lett a következménye, hogy én is hűtlenné váltam. Tehát a részemről is megtörtént úgy a házasságtörés, ugye, ha egy kapcsolatról beszélünk, vagy akár házasságról. Tehát a részemről is elkezdett megtörténni a hűtlenség. Tehát fizikálisan is hűtlenné váltam. Először is ugye lelkileg váltam hűtlenné, amikor én az emberekre néztem, és az emberek iránti ragaszkodásomba kapaszkodtam, emberekre támaszkodtam, és attól féltem, hogy bárki hűtlen lesz hozzám. Féltékeny voltam ugye még anyukámra is, hogy tehát bárki, aki az ő közelébe ment, vagy a testvéreimre, igen, féltékeny voltam, mert úgy voltam vele, hogy ő csak az enyém, és én őt emiatt ugye hűtlennek gondoltam. Tehát onnantól kezdve, de miért történik ez? Hát azért történik, mert emberekre tekintünk, és nem atyához, nem az atyánkhoz vagyunk ugye hűek, hanem emberekhez próbálunk hűek lenni, de a legtöbbször ez mindig kudarcba fullad, mert általában akik a legjobban félnek attól, hogy hűtlenek lesznek hozzájuk, általában ők lesznek a leghűtlenebbek. És ez ugye nálam be is igazolódott. Tehát eleinte fájt nekem a hűtlenség, eleinte fájt nekem ez a dal is, még gyerekkoromban fájt ez a dal, és talán felnőtt koromban is fájt sokszor ez a dal, a Hűtlen című dal. Végül aztán, mivel nem volt kapaszkodóm, mivel nem ismertem az Úr Jézust, nem volt nekem menedékem, nem volt nekem hűséges, nem volt nekem Istenem, úgymond, akihez fordulhattam volna. Volt, csak én más istenekhez szaladgáltam. Ezért ugye az történt, hogy fellázadtam, és ezt a hűtlenséget erénnyé kovácsoltam saját magamba. Tehát már nem a fájdalom, meguntam azt, hogy fáj, és ahogy nőttem, egyre jobban fájt az, hogy mert egyre jobban gyarapodott a hűtlenek száma körülöttem. Egyre többször éreztem a fájdalmát annak, hogy milyen az, ha valaki hűtlen hozzám. És mivel ezt a fájdalmat nem tudtam elviselni, ezért visszájára fordítottam, és így váltam én hűtlenni, hogy nekem ne fájjon, tehát lázadtam, hogy nekem ne fájjon, akkor próbáltam ezt megelőzni úgy, hogy ugye én váltam hűtlenné. Én váltam hűtlenné, vagy pedig ezzel ugye lázadtam, és úgymond saját magam javára akartam fordítani ezt a hűtlenséget. És azt mutatta atyánk, hogy valójában egész életemben nem tudtam semmihez sem hűséges lenni. Végigvezetett úgy a családtagokon, úgy az életemen, hogy semmihez nem tudtam hűséges lenni. És azt kérdezte, hogy ha ezekhez a dolgokhoz, amik a világban vannak, ahhoz nem tudsz hűséges lenni, hogy tudnál hűséges lenni a te atyádhoz? és meg kellett, hogy lássam, hogy valóban nem tudok hűséges lenni. Még a saját édesanyámhoz sem tudok hűséges lenni, de még a saját gyermekemhez sem tudok hűséges lenni. Az, hogy a munkahelyemet is elhagytam, az is azt mutatja, hogy még a munkahelyemhez sem tudok hűséges lenni. Tehát folyamatosan ezekkel a képekkel szembesültem. És igen, nem tud az ember hűséges lenni, még a saját gyermekéhez sem, hiszen kivel ne fordult volna az elő, hogy egy fárasztó nap után ugye hazajön a munkából, és megígért a gyermeknek valamit, hogy majd játszanak, csak egy egyszerű dolgot, ami velem sokszor előfordult, hogy majd játszani fogunk együtt a gyerekkel, a gyermekkel, és egyszerűen megszeged a szavad, nem játszol vele. Ez a hűtlenség. Ez az, amikor nem vagy hű a saját gyerekedhez. És hogyan próbálod ezt kompenzálni? Úgy próbáljuk ezt kompenzálni, hogy nem baj, hogy nem játszunk, de akkor elmegyek a boltba, és veszek neked valami nasit, vagy bármit. És csak most jutatja eszembe atyánk azt az álmot, amit viszont tegnap előtt kaphattam, hogy volt négy gyermekem, és valahonnan jöttek haza egy autóval, és én nagyon szigorú voltam, mérges voltam, hát illetve nem mérges, hanem ez a tipikus anyatípus, aki próbál mindenre odafigyelni, olyan voltam, és megjöttek a gyerekek valahonnan valami kirándulásból, és nem az volt a kérdésem, nem mosollyal vártam őket haza, hogy milyen volt, és hogy érezték magukat, és meséljenek, hanem az első kérdésem az volt, hogy miért nincs az egyik gyerekemnél kuki. Ugye ez a kuki, ez a puffasztott kukorica nasi, amit igen szeretnek a gyerekek, és az első, amire felfigyelhettem, az az, hogy ugye az egyik gyereknél nem volt, mindegyik kezében volt egy zacskó kuki, de az egyik gyereknél nem volt, és számomra ez volt a legszembetűnőbb, és mérges is voltam emiatt is. Ebből viszont azt érthettem meg, hogy tehát ez is szembesítő volt számomra, mert igen, csak sokszor előfordul velünk, hogy nem vagyunk hűek a saját gyermekeinkhez, azáltal, hogy nem töltünk vele időt. Még ha időt is töltünk, akkor lélekben nem vagyunk velük. Tehát én akkor vagyok hűséges a gyermekemhez, akár a családtagjaimhoz is, hogyha én lélekben ugye velük vagyok, nem megszokásból, nem robotiasan. És ugye ez sokszor nem történik meg ebben a mai világban, hanem próbáljuk mindenféle jóval, földi jóval kompenzálni. Ugye jelen esetben ebben az álomban a kukival, ugye, mint rágcsálnivalóval, azzal próbálja az ember kompenzálni. És sajnos így keményedik be az embernek a szíve, hogy testileg akar jó cselekedeteket tenni, testileg akar megfelelni embereknek, és közben pedig a szív bekeményedik ettől a monoton, robotias jó cselekedet tételtől, a robotias megfeleléstől, azáltal, hogy testből akarunk megfelelni, így keményedik be az embernek a szíve, aminek a csapdájába ugye én bele is estem, hiszen ezt is tapasztaltam az elmúlt időszakban, és félelmetes volt, hogy keményedik a szívem, és nincsenek benne érzelmek, és rémisztő volt ezt érezni, rémisztő érzés ezt érezni, amikor az emberbe az, amikor az ember érzi, hogy kezd kihűlni az ő szíve, és nincsenek benne érzések, nincs ami meghatja őt, ez borzalmas érzés. És megérthettem, tehát ezt is megélhettem, inkább úgy mondom, hogy igen, csak elkezdtem testből jókat cselekedni. Még atyánkkal szembe is, tehát ez leginkább az Istennel való kapcsolatomra volt jellemző. Ugye, hogy lélekben nem tudtam vele lenni, hűtlen voltam hozzá lélekben, elfordult a lelkem tőle, ezért próbáltam testben odafordulni hozzá. Ami mit jelentett? Azt, hogy például bevezettem azt, hogy rendszeresen ülünk le és imádkozunk a gyerekkel. Rendszeresen mondjuk az imát, csak egy idő után nem vettem észre, hogy már ez is monoton, már ebben sincs lélek, már szinte csak azt várta az ember, hogy elmondja, és túl legyünk rajta, Isten bocsássa meg nekem. Tehát kevés volt benne az őszinteség. Majd elkezdtem olyanokat csinálni, hogy akkor kezdjünk el böjtölni, és próbáltunk, tehát ebbe a saját gyermekemet is belevittem, hogy akkor mit szólna hozzá, ha böjtölnénk, és akkor próbálkoztunk azzal, hogy nem eszünk húst, vagy ilyen egyéb cselekedetek, mind-mind ilyen vallásos cselekedetek, ugye, mivel lélekben nem tudtam atyánkkal kapcsolódni, ezért ugye próbáltam neki testből megfelelni, úgymond testből hozzátartozni, és így alakulnak ki tulajdonképpen a vallások, hogy az ember elszakad lélekben Istentől, és próbálja őt testben követni, próbál neki testből megfelelni. Na, én pontosan ezt tettem az elmúlt időszakban, ilyen cselekedeteket próbáltam véghez vinni, vagy akár emberi jó szándékból való cselekedeteket próbáltam, hogy akkor majd segítek az embereknek, meg hasonló dolgok egyébként, amelyek így megkörnyékeztek, de leginkább ez a böjt volt az, ami szembetűnőbb volt számomra, és ami ébresztő. Valószínű, hogy ezért is kaphattam nem olyan rég ezt a Ramadán álmot, amit ugye most eszembe jutott atyánk, hogy nem baj, mert jön a Ramadán, és jönnek a keresztények. Hát ugye én pontosan ezt tettem, beleestem a keresztény lelkületbe, azaz elkezdtem testből jókat cselekedni, és elkezdtem testből atyánknak megfelelni. Úgyhogy ezek voltak azok, amiket az elmúlt időszakban megélhettem, amiken keresztül mentem, és igen-igen szorult a helyzetem úgy, ahogy láthattad az álomban. Tehát a szorult helyzet az talált, a fehér ló az talált, és a fegyverzet, amit elmondtál, az is talált. Mindent megmutatott neked atyánk azzal kapcsolatosan, hogy milyen állapotban van a lelkem, és milyen állapotban vagyok. És a gyermekemnek is megmutatta, még ezt az álmot el szeretném mondani, ezt nemrég kapta a kisfiam, hogy egy vonaton utaztunk, a vonat tetején utaztunk, és hát azt mondta, hogy gyönyörűséges volt, mert nem estünk le a vonatnak a tetejéről. Igen ám, csak én a vonat tetején egyszer találtam egy gumimatracot, amire én ráfeküdtem, és ezt a gumimatracot azzal a hévvel, ahogy ráfeküdtem, a szél ugye le is vitte egy erdő mélyére, és aztán azt látta a kisfiam, hogy ahogy megállt és elindult engem keresni egy erdőből, ugye akkor jöttem ki én és a testvérem. Tehát ez is egyértelmű, hogy ráfeküdtem ugye a gumimatracra, az álkényelem, az emberi kényelem, az emberi megfelelés, az emberi megoldásokat tükrözi, amiket én pontosan cselekedtem, ugye, hogy Istennek emberileg akartam megfelelni, Istennek emberileg akartam jót cselekedni, és embertársaimnak is. Hát az az igazság, hogy nagyon hálás vagyok atyánknak azért, hogy ezt a reményt újra felgyújtotta a szívemben, hogy talán nincs minden veszve. Talán, ha kilépek ebből az önsajnálatból, amit ugye azáltal a hűtlenségemmel való szembesülés által kaphattam, hiszen azt mondja Jézus, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát csak bízom benne, és reménykedem abban, hogyha kilépek ebből a ezekből a gondolatokból, hogy akkor most vége, akkor most végleg elvesztem, akkor talán tovább mehetek ezen az úton, és talán az a fény az autómon újra fel tud gyulladni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer atyánknak azt, hogy általad szólt, általatok szólt és figyelmeztetett, és eszembe jutatja még azt atyánk, hogy amikor a samáriai asszonnyal találkozott Jézus, és azt mondta neki, hogy azt mondta a samáriai asszony, hogy ez az ember mindent megmondott rólam. Hát igen, ilyen akkor tudhatjuk, ahogy atyánk és Krisztus beszél hozzánk, amikor valaki mindent megmond rólunk, ami lelkünk állapotáról. Úgyhogy ez számomra reményt ad, és biztató, de kívánom azt, hogy vessen véget, atyánk, ennek a hűtlenségnek, mert egyszerűen undorodom ettől a hűtlen mi voltomtól, attól, hogy ennyire hűtlen vagyok, és ezáltal pedig parázna is. Isten áldjon. Szia, szia!